nagy kincs és nagy ajándék nekünk, mennyi édesatyánk, bekapcsolódni abba a csodálatos folyamatba, amiben, ami előttünk járók is vártak, hívtak, kértek, hozzád fohászkodtak, benned reménykedtek és téged követtek. És köszönjük, hogy mi is énekelhettük, ó, jöjj, hiszen mi is várhatjuk, hogy eljön majd a nap, amikor a teljes sötétség eloszlik, és valóban örökké tartó világosság tölti be az új ég és új föld világát. És köszönjük, hogy ennek a csodának az alapja az, hogy elküldted Jézus Krisztust ebbe a világba, a világ világosságát. És köszönjük, hogy akik őt követjük, nem maradhatunk sötétben, hanem miénk az élet világossága, és mi járhatunk ebben a sötétedő világban mégis ennek a fényénél, világos úton, világos cél felé, világos módon. Kérünk téged, hogy valóban most is hagyd legyen az ő jövetelének, az ő közénk érkezésének a valósága testé közöttünk, abban az értelemben, hogy mi, mint az ő teste, úgy élünk, úgy járunk, mint akiknek a jó cselekedetei, a lelkülete téged dicsőítenek. Látod, Urunk, hogy mi van a szívünk mélyén, és látod, hogy mi minden terhel bennünket, talán annak ellenére és azzal együtt, hogy ismerjük a világosságot, sötét gondolatok, sötét érzések is elfoghatnak bennünket. Kérünk téged, hogy gyújts világosságot most is, és a te igéd fényénél hagyd lássunk többet, mást, és hagyd váljunk mássá, mint amit mi látnánk, amivé magunktól lenni tudnánk. Kérjük a te szent lelkedet, hogy az ihletett igét magyarázza most. És kérjünk, segíts, hogy ne menjünk el üresen, és ne menjünk el úgy, hogy megértettünk valamit, de mégsem éljük meg. Arra kérünk, hogy a gyümölcsözés hagy valósuljon meg az életünkben. Jézusért, megváltónkért kérünk téged, hallgass meg, és légy így velünk. Amen. Az igét, amit felolvasok most a Korintusbeliekhez írott levélből, tegnap, illetve ma olvashatjuk, ennek egy részletét szeretném felidézni, a Korintusbeliekhez írott második levél első fejezetének záró verseit, és a második fejezet első verseit, így szól ezen a helyen az üzenet hozzánk. Én pedig Istent hívom tanúbizonyságul magam mellett, hogy irántatok való kíméletből nem mentem még el Korintusba. Mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben. Elhatároztam tehát magamban, hogy nem megyek hozzátok ismét szomorúsággal. Mert ha megszomorítlak titeket, akkor ki vidámít meg engem, ha csak nem az, akit én megszomorítok. Azért is írtam erről, hogy amikor megérkezem, ne érjen szomorúság azok miatt, akiknek örülnöm kellene. Mert meg vagyok győződve arról, hogy az én örömöm mindnyájatoké. Mert sok gyötrődés és szívbeli szorongás között sok könnyhullatással írtam nektek, nem azért, hogy megszomorodjatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amely igen erős én bennem irántatok. Ahhoz, hogy ezt a néhány mondatot talán jobban tisztában értsük és világosabb legyen számunkra, érdemes a környezetét, ennek a kontextusát látni, és egy egyszerű bevezetővel szeretném ezt illusztrálni, ezzel a két szóval, megbántott ember. Azt gondolom, hogy ez, ami számunkra nem ismeretlen fogalom, hiszen sok-sok emberrel találkozunk a környezetünkben, aki megbántott ember. Az is lehet, hogy ismerős ez egészen mélyen, mert a személyes ismerőseink között, vagy akár a személyes életterünkben is többen, sokan vannak, akik átélik ezt. Megbántottak, és megbántott ember vagyok. Megsebeztek, megsebzett ember vagyok. És ha még közelebb jövünk, akkor eljuthatunk odáig, hogy talán nem csak úgy ismerős ez, hogy ott vannak körülöttünk ilyen emberek, hanem úgy is ismerős, hogy mi magunk vagyunk ez a megbántott ember. Vagy ha még mélyebben őszintén szembenézünk ezzel, akkor mi magunk vagyunk azok, akik megbántunk embereket. Mindenesetre érdemes elcsöndesednünk afelett ebben az adventben is, hogy vajon a megbántott ember környezetében lenni milyen? Hogyan vagyunk jelen, ha megbántott emberekkel vagyunk közösségben? Vajon közelükbe kívánkozunk, vagy éppen távolodnánk tőlük, vagy ha lehet elkerüljük a konfliktust, vagy ezt a nehéz szituációt, hogy egy megbántott emberrel kelljen nekünk találkozni, és talán foglalkozni, vagy valamilyen értelemben viszonyulni hozzá. Ezek komoly kérdések, és nyilván most mondhatnák közülünk bárki, mondhatná, hogy hát egy nem pont adventi üzenet ez, vagy elég ünneprontó dolog most erről a megbántódottságról beszélni, mégis hiszem, hogy Isten igéje minden nap, napról napra és újra az ő teljességéből nem véletlenül szól. Amit most mond nekünk, hiszem, hogy számunkra is üzenet. Mindenesetre nekem nagyon reményt keltő az igében olvasni azt, amit Ézsaiás prófétán keresztül így olvasunk, hogy még a legkiválóbbak is megbotlanak. És azért reményt keltő ez számomra, mert nem tartozom közéjük, a legkiválóbbak közé, de bátorító, hogy még ők is meg tudnak botlani, ahogyan itt látjuk, megbotlanak ebben az első gyülekezetben, az első keresztjének világában, ahol sokszor úgy idealizálni szoktuk, hogy mennyivel másabb, mennyivel teljesebb, mennyivel lángolóbb volt a szeretet tüze, meg az együtt érzés, meg az együtt töltött idő valósága, hát ott is megbotlanak. Megbotlanak még a legkiválóbbak is, és ez nagy reménység. Nem pusztán az, hogy megbotlunk, hanem az, hogy van ebből kiút. Mert nyilván nem csak erről szól az ige, hogy megbotlunk, hanem arról is, hogy hogyan lehet felállni. Mert hogy itt egy olyan ember képe áll előttünk, Pál apostol képe, aki képes volt arra, hogy felálljon. Képes volt arra, hogy túllásson azon, ami őt érte. Hogy tovább lépjen abból, ami őt sérelmezte, hiszen őről van szó. Az apostol, akit komoly sérelem ért ebben a gyülekezetben. Azt olvastam, hogy sok gyötrődés, szívbéli szorongás, sok könnyhullatás között írt nekik, mert nagyon mélyen érintette, amit vele ott tettek. Egészen pontosan nem tudjuk, hogy mi. De idáig vezette a nagy apostolot, hogy gyötrődött, hogy szorongott, hogy könnyhullatással írt. El tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett ez a megbántottság. És valószínűleg igazságtalan megbántódás. Abban az értelemben, hogy nem ő volt igazságtalan, vele voltak igazságtalanok akkor, amikor megbántották. Pál azonban nem úgy áll előttünk, mint egy érzékenykedő apostol, hanem egy olyan ember, aki nagyon komoly próbatételeken keresztül ment, hiszen ennek a levélnek a végén, vagy a vége felé olvasni fogjuk, hogy mi mindenen ment keresztül saját népe körében, mi mindenen ment keresztül pogány emberek körében, mi mindent kellett neki testi, lelki, fizikai és mindenféle értelemben elszenvedni, és nem érzékenykedik akkor, amikor átélve ezt reflektál, hanem elmondja, hogy a szíve legnagyobb gondja, a legnagyobb kérdése az, hogy mi lesz azokkal, akik között ezek a dolgok megjelennek. Mi lesz a gyülekezetekkel? A szíve legnagyobb gondja, a szíve, a gyülekezetek gondja. Az, ami őt leginkább terhel, hogy mi lesz azokkal, akik között jelen van ez a sértés, ez a sérlem is. Biztos, hogy az a sérelem, ahogyan mondom, jogtalan volt ott Korintusban, valaki megbántotta őt, és még az is megjelent, hogy tartózkodott attól, hogy elmenjen közéjük abban az állapotában, mert úgy látta, hogy az a jobb, ha nem megy most közéjük, és ezért ír. És azt is tudja, és azt is elmondja itt a levélben, hogy ez nem csak őt érintette. Ő a Krisztus test valóságát nem csak vallotta, tanította, hanem meg is élte. Az, ami őt érte, az érte a teljes közösséget is. És ezt nagyon jó megint újra és újra szívünkre venni, hogy ami bennünket ér, az együtt ér bennünket. Még akkor is, ha nem akarunk erről sokszor tudomást venni. Ha egyikünknek bánata van, egyikünknek öröme van, az mindnyájunké, a Krisztus test egészévé. Ő tudta, hogy ami őt érte, az érte azokat is, akik közé tartozott. És mégis azt látjuk ebben a hozzáállásában, és erről szeretnék most vallani előttetek, hogy hogy ragyog át, hogy ragyog fel a kegyelemnek, az Isten gyógyító szeretetének a valóság ezen az apostolon keresztül, hogy jut el odáig, hogy ő, mint bántott fél, bocsánatot ad, sőt, a bántó emberért jár közben, azért, aki őt megbántotta, aki őt megsértette, mert világossá lett, és ez a bibliai szakasz leírja, még ha ezt sem látjuk részletezetten, hogy komolyan gyakoroltak ott egyfajta jó értelemben vett egyház fegyelmet, ezt az embert a közösség megbüntette. Kifejezte, hogy amit tett az apostollal szemben, az bűn volt. Az jogtalan volt. Az helytelen volt. De ezzel együtt ez az ember Isten kegyelméből bűnbánatra jutott, bocsánatot kért, elköteleződött arra, hogy próbálja megváltoztatni a hozzáállását, és Pálnak már azért kell közben járni, hogy ne szomorítsák meg mélyebben őt azzal, hogy nem engednek. Nem engedik el a tartozását. Nem engedik el ezt a bántást. Mélyen ott van bennük, ezt nem tette volna meg. És tudjuk jól, hogy mennyire föl tud erősödni az ember szívében, még akkor is, hogyha a másik bocsánatot kér, hogy de azért ezt nem lett volna szabad. Az ilyen emberrel inkább nem. És Pál azért járt közben, hogy hadd nyerjen szabadulást. Hadd nyerjen bocsánatot. Hadd engedjen el az, ami őt fogja, mert ha még mélyebben ebben benne marad, akkor nem Isten szándéka, és erről is beszél itt a levélben, hanem a sátán szándéka lesz egyértelműen érvényre jutó. Hiszen a sátán szándéka előttünk van. Nyilvánvaló, mondja Pál, ezt ismerjük. Az a szándéka, hogy megmérgezzen. Az a szándéka, hogy a legjobbat is tönkre tegye. Az a szándéka, hogy elszakítson. Az a szándéka, hogy megkeményítsen. Az a szándéka, hogy szembeállítson, és maradandóan, keményen maradjunk meg ebben az állapotban. Mi az Isten szándéka, hogy megbéküljünk? Mi az Isten szándéka, hogy megbocsássunk? Mi az Isten szándéka, hogy szeressünk? Annak ellenére is, azzal együtt is, hogy mit tett a másik. Pál világosra teszi, hogy le kell leplezni a bűnt, de le kell leplezni a sátán szándékát is. És valóban a bűnnek van következménye, de a bűnnek van bocsánata is. Ezt a kettőt együtt kell látni, és ha egyik valami miatt elbillen, és a másik nem érvényesül, akkor a sátán győzött. Akár abban, hogy nem bocsátunk meg, akár abban, hogy valaki nem kér bocsánatot, mert annyira megkeményedik, mind a sértő, mind a sértett esetében pusztító valóság, ártó a kérlelhetetlenség, a megkeményedés, a megbocsátani nem tudás, vagy a bocsánat kérés elmaradása. Azt gondolom, sajnos ezek is ismerős dolgok. Ha belegondolunk, hogy mi minden vesz körül, akkor így van ez. Beszélgettünk tegnap a szolgálói körünkben, most volt az adventi együttlétünk a szolgálói kör alatt a gyülekezetünkben, és előkerült, hogy egy faluban mindenki mindenkiről tud. Voltak, vannak, akik vágynak arra, hogy inkább egy városi közegben legyenek, hogy legalább nem tudnak mindent rólunk, ahol egy kicsit el lehet rejtőzni. Mert ott aztán, ha valaki elkövet valamit, és persze nem általánosítok, de van ilyen, olyan, mintha lemoshatatlan ott maradna végig rajta. Azt mindenki tudja a faluban. Ő volt az, ő csinálta. Nem könnyű ebből kijönni. Valóban, ez így van. Pedig ki lehet jönni, ha van bocsánat. Ha van elengedés. Ha van a szívünkben készség arra, hogy ne rújjuk fel a rosszat. A szeretet ilyen, amelyik végül nem rújja fel a rosszat. És most néhány vonást szeretnék elétek tárni itt Pál életéből, amiben megjelenik az, hogy milyen volt ez apostol, milyen volt a lelkülete, hogy mi vezette őt, hogy hogyan állt hozzá ez a gyülekezethez, ehhez az emberhez, illetve ebben a helyzetben, hogyan jelent meg. Három szót szeretnék mondani. Az első, hogy kíméletes volt. Olyan megdöbbentő ezt olvasni róla. Azt olvassuk, hogy kíméletből nem ment el közéjük. És azon csendesedtem el, gondolkoztam el, hogy milyen mérhetetlen ajándék ez a kíméletes szív. Micsoda munkája ez a léleknek, a kegyelemnek, amikor valakinek kíméletes a szíve. Mert a kíméletlent azt ismerjük. Ha minket megbántottak, kíméletlenül, akkor mi is kíméletlenül ezt viszonozni fogjuk. Ezt jól ismerjük. Ez jön csípőből, ez jön a szívünk mélyéről. Vagy szembenézünk vele, vagy nem, de ilyenek vagyunk. Ilyen az ember. Így működünk. Ki az, aki másként tud működni? Az, aki megtapasztalta már a kíméletet, az irgalmat, a kegyelmet. Vajon Pál ismerte ezt? Milyen volt Pál addig, amíg üldözte Jézust és az ő követőit? Hihetetlen szavakkal van leírva, hogy mi volt a lelkében, mi volt a szívében, és milyen volt vele az Úr. Lesújtott rá, ott a damaszkuszi úton. Megsemmesítette? Kiméletlenül megtorolta azt, amit vele szembe elkövetett? Nem. Meggyógyította, fölemelte, kegyelembe fogadta, megajándékozta, küldetést adott neki. Pál pontosan ismerte, mi a kivélet. Vajon mi ismerjük-e, úgy mélyen igazán a szívünkben? Hogy milyen az Isten? Mi lenne velünk, ha az Isten úgy büntetne, ahogy a bűn életünkben jelen volt, jelen van, és ami annak a következménye lenne? Sokszor elmondom magam számára és másoknak is, én sokszor átéltem már, hogy a legnagyobb kegyelem az, hogy nem a föld nyílt meg alattam, mint ahogy a megnyílt az ítéletre azok alatt, akik elkövették a bűnt, emlékszünk pontosan a történetre az Ószövetségből, hanem az ég nyílt meg fölöttem. És áttört az ég, és lejött Jézus, hogy engem is magához öleljen, hogy megbocsásson. Kimélet. Vajon ott van-e a szívünkben? Őszintén a kimélet, a környezetünkre nézve. És figyeljétek meg, Pál apostol a környezetére fókuszál, figyel már nem önmagára. Nem azt mondja, hogy nekem mi lenne jobb. Én hogy gondolnám, mit kellene most tenni? Vagy én hogy szabadulnék fel, ha kijönne belőlem ez? Kiméletből nem mentem el közétek, mert számára fontosabb volt a közösség, a gyülekezet, mint saját maga. Na ez a szabadított ember valósága. Nem azt foglalkoztat, hogy nekem mi lenne jó, vagy hogy gondolom, mi járna nekem, jogosan mi jár nekem, mi az, ami jobb azoknak, akik körülöttem vannak. Úgy és újra felcsendül a szívemben Jézus szava, ez az ő szó, de nem így van közöttetek. A világban sok minden úgy van, ahogy van, de nem így van közöttetek. Ez kérdés is, meg kijelentés is. Nem így van közöttetek? Valóban nem így van közöttetek? Mert itt a második szó, milyen lelkülettel van jelen Pál? Szolgáló lelkülettel. Kímélettel és szolgáló lelkülettel. Azt mondja, nem hatalmaskodom rajtatok. Nem hatalmat akarunk gyakorolni. Gyakorolhatott volna. Fel volt hatalmazva, fel volt vértezve. Pálnak volt erre lelki hatalma, hogy ott eljárjon majd ebben az ügyben. De nem akartunk hatalmaskodni titek felett. Miért? Mert nem így van közöttetek. Jézus azt mondta, hogy a világi hatalmasok uralkodnak, és a világi hatalmasok megmutatják a hatalmukat, érvényesítik, de nem így van közöttetek. Én sem azért jöttem. Azért jött az ember fia, hogy ő szolgáljon. És életét adja váltságú sokakért. Ezzel a lelkülettel, ezzel a krisztusi lelkülettel érdemes élni. Nem visszaélni a hatalmammal, hanem élni mások javára. Vajon hogy élünk azzal, amink van? A felhatalmazással, a lehetőségeinkkel, a jogainkkal. Vajon mi van a mi szívünkben? Milyen lelkület? Mi vezet bennünket? Emlékeztek rá, a Boanergész fia, a Mennydörgés fiai, amikor Samáriában átélik, hogy egy faluban nem engedik be őket, kérjünk tüzet az égből. És azt mondja, nem tudjátok, milyen lélek van ti bennetek. Szembe kell nézni vele, hogy milyen lélek van bennünk. Ki vezet minket? És a harmadik, amiben kicsúcsosodik számomra, ez egymáshoz fonódó jellemvonás, és nyilván még gazdagabb az ennél, csak érintem ezeket, az, ami nagyon megérintette a szívemet, és ezt szeretném ide tenni tényleg a fókuszba, a csúcsra, ha szabad így mondani, az, amit így mond Pál, hogy munkatársai vagyunk örömötöknek. Annyira mélyen érintett, és úgy elgondolkoztatott engem. Egy megbántott ember, egy megsértett ember, egy jogtalanul vádolt ember, egy valóban szorongó, könnyhullatással küzdő ember eljut odáig, hogy egy dolog fontos nekem, hogy a ti örömötöknek munkatársa legyek. hogy azon dolgozzak, hogy az legyen a szívemnek a vágya, hogy örömöt szerezzek nektek. Hogy a ti örömötök beteljen, teljes legyen. Olyan érdekes ez, ami itt van, szinergia, így van a görög szövegben. Olyan energia, olyan együtt munkálkodó erő ez, amely gyógyító, felemelő, amely tényleg helyreállít, hogy azon munkálkodom a közösségben, hogy örömük legyen azoknak, akikkel összetartozom. Mit jelent ez? Szembeszállni azzal, ami megszomorít. Szembeszállni azzal, ami bánt. Szembeszállni azzal, ami sért. Szembeszállni azzal, ami vádol. Szembeszállni azzal az emberi és sátáni lelkülettel, amely pont az ellenkezője. Örömöt munkálni. Az öröm munkatársainak lenni. Ha lehetne most valamilyen értelemben egy célkitűzés itt előttünk, előttetek, akkor szeretném erre most hívni a szíveteket és az életeteket, hogy legyünk egymás örömének munkatársai. Erre hív bennünket ebben az adventben ez egy csodálatos ige, hogy egymásra nézve pontos, világos célkitűzés legyen előttünk, és ne csak értsük ezt, és azért imádkoztam ma reggel is, hogy ne csak értsünk ebből valamit, mert én is így vagyok, hogy valamit megértettem, valami megragadott, hanem hogy ez megvalósuljon. Hogy ez ne egy elhangzó üzenet legyen, ami elmegy a fejünk fölött, vagy megérintette egy kicsit a lelkünk egy részét, de aztán valahogy úgy is visszazökkelünk. Hát annyi szomorúság van, meg annyi bántás, meg annyiszor megbántanak, meg olyan nehéz ez az egész. Olyan igazságtalanság élvez bennünket ezért, azért, így és úgy. Olyan jó, ha az életünkben mégis megszületik az a döntés, hogy elhatározzuk, hogy így szeretnénk élni, hogy erre törekszünk, hogy ezt akarjuk érvényesíteni, ezt akarjuk megvalósítani, ebbe akarunk belevonódni. Azt hiszem, hogy ez egy igazi örök adventi küldetés. A nagy adventre nézve is. Érdemes úgy élni, amíg vissza nem jön a mi Urunk, vagy mi el nem megyünk, amíg el nem visz, hogy arra törekszünk, hogy munkatársai legyünk egymás örömének. De mi kell ehhez? És nyilván most a választ egyértelműsíti Isten lelke, a Szentlélek beföltő, megújító, átható jelenléte. Hiszen, figyeljétek, jól tudjátok, így gyümölcsözik ő. Itt elmegyünk és lenézünk, ha lenézünk egy kicsit itt újra és újra, akkor látjuk, hogy hogyan gyümölcsözik, hogy mi az ő gyümölcse. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ez a lélek. Ez a lélek gyümölcse. Ez a lélek gyümölcse. Mind az, amiről eddig is szó volt, sokkal szebben, teljesebben kibontva, ez a lélek gyümölcse. És mi fakad a magunk természetéből? Ezt is leírja, és most olvastuk nem régen a test cselekedeteiről, ezt olvassuk nyilvánvaló. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás, és ezekhez hasonlók. Ne legyen kétségünk felőle. Ez jön belőlünk. Ez jön belőlünk. De hogy mivel telt meg az életünk, azt tükrözi, hogy milyenek és kik vagyunk. Ha lélekkel telt az életem, a lélek gyümölcsözik. Ha engedek a testnek, ez jön belőle. Kinek engedsz? Kinek engedek? Mert amit mi produkálni tudunk, az ez. A test cselekedetei. A lélek azonban gyümölcsöt ad. Gyümölcsözik. És van egy nagyon fontos döntés, helyzet mindig az életünkben. Elfordulni a testtől, és odafordulni a lélekhez. Ha lélek szerint élünk, akkor járjunk lélek szerint. A test cselekedét végbe ne vigyük. Ne engedjük, hogy uralkodjon rajtunk. Elfordulni attól, ami tönkre tesz, ami szétszakít, és odafordulni ahhoz, aki egyesít, és aki megáld. És olyan csodálatos volt tegnap is olvasni, hogy áldott az az ember, az a férfi, az a nő, az az ember, akinek az Úrban van a bizodalma. Olyan, mint a víz mellé ültetett fa. Gyümölcsözik. Ott a forrásnál. Megtermi még a legszárazabb időben is a gyümölcsét. és megtanulhatjuk mi is az apostoltól, hiszen ezt írja, figyeljétek, milyen fontos. Elhatároztam tehát magamban, hogy nem megyek hozzátok ismét szomorúsággal. Egy nagyon fontos elhatározásra jutott. Döntésre jutott. Arra jutott, hogy örömöt akar munkálni. Nem szomorúságot. Szeretetből. Ez volt a döntése. És azt gondolom, hogy nekünk is újra és újra, napról napra ez kellene, hogy legyen a döntésünk, hogy mi nem a szomorúság munkatársai, hanem az öröm munkatársai vagyunk egymás életére nézve. Nagyon leegyszerűsítve. Tudom, hogy tudatosan senki nem jön be ezért, de azért szembesítjük magunkat. Hát nem azért jövünk be ide dolgozni, hogy megszomorítsunk valakit, hanem azért, hogy valakinek örömöt munkáljunk. Ez egy tudatos döntés, ez egy elhatározás. Gondolj bele, amiért elindulsz, hogy ide befelé jössz, na, most akkor annak, aki, vagy emlékszem amikor, de most akkor én nem is, és akkor állj meg, és gondold el, miért jössz be? Miért jössz be közösségbe? Mit szeretnél munkálni? És a válasz, és a választás nagyon-nagyon fontos. Megrázó, ha azt mondjuk, hogy amit egy szerencsétlen fiatal fiú mondott egyszer, amikor meglátogatta az egyik lelkipásztor, és megdöbbentő volt, hogy benne a szobájába ki volt plakátolva egy ördögfej, meg oda volt téve egy kereszt. És azt mondta ez a fiú, hogy nem tudok dönteni. Hogy az ördög, vagy Jézus legyen, akit követem. Értjük, persze, nem mondom, hogy ez a kérdés nem feszítő, bizonyos értelemben is néha nem nagy gátaknak kell átszakadni, hogy a döntés megszülessen a lélek által, a szabadítás által, de azért dönteni csak kellene tudnod, hogy a sátán szándékait, vagy az Isten szándékait szeretnéd követni. És nagyon éles ez így, de így kontrasztos. Mit akarunk? Mit akarunk tenni? Ez egy döntés. Ismerjük jól mindkettőt, és tudatosan választhatunk. Pál ezt írja, azért is írtam erről, hogy amikor megérkezem, ne érjen szomorúság azok miatt, akiknek örülnöm kellene, mert meg vagyok győződve arról, hogy az én örömöm mindnyájatoké. Ő sem akart megszomorodni, de nem akart szomorúságot okozni sem, hanem az örömét akarta megosztani. Hitte, hogy az ő öröme mindenkié, és ha ő már felszabadult, szabaduljanak felük, és ha ők felszabadulnak, ő is felszabadul, mert ez együtt működik. Több már mint két évtizede annak is felejthetetlen élmény számomra, hogy mondjam ezt a személyes vallomást, van, aki hallhatta ezt már tőlem. Egy leleplező és egy felemelő gyerek száj hangja, amin keresztül tudom, akkor is, meg azóta is fülembe csengve az Úr szólított és szólít meg engem Krisztinával együtt, hiszen ketten éltük át szülőként. Legnagyobb gyermekünk, aki a kicsi gyermekünk volt akkor még, talán egyedül, hogy már éppen megérkezett a húga. Ránk nézve, látva az állapotunkat, miben vagyunk, a következő egyszerű mondatot mondta. Apa, anya, örömözzünk. Ennél jobban nem tudom elmondani nektek sem. Egy gyerek száj úgy leplezett akkor le bennünket, meg úgy emelt fel egyből, ilyen egyszerű ez, örömözzünk. Ő ezt tudta, hogy mit jelent. Érezte, pici gyerekként, és hogy milyen más az, amikor apa, anya örömözik, és milyen más az, amikor szomorkodik. Vagy amikor nem olyan a légkör, vagy amikor nem úgy történnek a dolgok. Ilyen egyszerű ez a képlet. Örömözzünk. Én hiszem, hogy erre hív bennünket az Úr. Ebben az adventben, a nagy adventben is, hogy örömözzünk. Örülj. Örülj. Erre hív. Van okod rá? Van. Ki jött el? Miért? Ismered őt? Akkor miért szomorkodsz? Van okod rá? Van. Le tudod győzni? Le. A lélek tud gyümölcsözni benned örömöt? Igen. Milyen hírt akarsz továbbadni? Örömhírt? Igen. Akkor dönts, határozd el, és állj rá, és éld meg, és tedd meg. Nézz szembe azzal, hogy egy olyan világban élünk, ahol a sátán ki akarja oltani az örömünket, hamis örömöket kínál, és valódi fájdalmakat okoz. Nézzünk vele szembe, szálljunk vele szembe, és mi magunk is álljunk ellen. Mert higgyétek el, ebben mi vagyunk a főszereplők, bizonyos értelemben. Meg azok, akiknek a bőrére megy, hogy örömözünk-e vagy nem. mert a feleségem, a férjem, a gyermekem, a családtagom, a munkatársam mind azzal fog kapcsolatba kerülni, ami bennem van. Miért jelent meg az Isten fia? És gondoljatok most erre a megjelenésére. Ezt mondja János, aki olyan sok mindent elmond róla, de levélében ezt mondja, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa, lerombolja. Ezért jött. Hogy lerombolja azt, amit az ördög elvégez közöttünk. Nézd, ez jelent meg, és ugyanakkor ezt olvassuk a levél elején, amikor bevezeti ezt János, mert megjelent az élet. És mi láttuk, bizonságot teszünk róla. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez a szándék, hogy örömünk teljes legyen. Akkor lesz örömünk teljes, ha mi a miénket, nektek ti a tiéteket, nekünk adjátok. És azért jelent meg az Isten fia, hogy lerontsa az ördög munkáit, hogy bocsánatot szerezzen nekünk, hogy örök élet ajándékával megajándékozzon, hogy megszenteljen is az ő örömében itt, és majd odát örökre részesítsen. Nincs más küldetés, mint megjeleníteni ezt az örömöt. Legyünk hát mi is mások örömének munkatársai. Ez méltó a nagy örömhöz, amit hirdettek a betlehemi éjszakán. Emlékeztek? Hirdetek nektek nagy örömöt. Ha lehet, vidd el most magaddal, kérlek, vésd be a szívedbe, ha kell, legyen ott az íróasztalodon, vagy legyen ott a szemed előtt kiírva, munkatársai vagyunk örömötöknek. Mert meg vagyok győződve arról, hogy az én örömöm mindnyájunké. Imádkozzunk. Segíts bennünket is, Urunk, erre a meggyőződésre eljutni, hogy nálunk is tettél le mások számára örömet. Segíts bennünket olyan életet élni, amiben nem mások szomorúságára, hanem mások örömére munkálkodunk. Kérjük, leplezd le az életünkben, ami nem ilyen. Amiben mi magunk és mások is megkeseredünk, megszomorodunk, megmérgeződünk és tönkre megyünk. Köszönjük a nagy örömhírt, amely hirdettetett és ami máig érvényes. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél, hogy szabaddá tegyél, hogy bocsánatot szerez, hogy kíméletből felemelj bennünket a sárból, a pusztulás gödréből. Köszönjük, hogy arra hívtál meg, hogy új ének legyen szánkba Istenünk dicsérete, és hogy sokan lássák, és megfélemljenek, és dicsőítsék őt. Kérünk téged, segíts ilyen életre, áld meg az adventünket, könyörülj, hogy ne csak beszélni tudjunk erről, ne csak elhangozzon valami az ajkunkon, hanem megélhessük ezt az örömöt benned, veled, általad, és hogy ennek legyünk eszközei mások életében. Kérjük lelkedet, hiszen általa lehetséges ez. Kérjük szabadításodat, hogy üressé váljunk, hogy betölthessen ő. Kérjük bocsánatodat, hogy nem így éltünk, vagy nem így élünk. És segíts ebben a döntésben, elhatározásban álhatatosnak megmaradni, hogy elhatározzuk, nem szomorúságul, hanem örömre megyünk. Oda, ahova küldesz. Kérjük, maradj így velünk, és vezess bennünket advent útján az ünnepig, és azon túl is, a nagy adventig, amíg el nem jössz. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon neked békességet és örömöt. Amen.